tétünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több szempontból is történelmi jelentőségűnek nevezte a kínai elnök múlt heti budapesti háromnapos látogatását a külgazdasági és külügyminiszter tegnap. Szijjártó Péter a Kossuth Rádióban azt mondta, a két ország olyan stratégiai partnerségi együttműködési szintre emelte kapcsolatát, amelyben a kínaiak csak 5 országot tartanak számon, Európában pedig egyedüliként hazánkat. Hozzátette, a világgazdaságot leginkább befolyásoló fejlemény az autóipar átállása, az elektromos meghajtása, Kína segítségével ebben is élen jár Magyarország. Az Európai Unió talán történetének legnagyobb kihívásaival szembesül, minden választópolgárnak van szava abban, hogy ezekre milyen válaszokat adjon az EU, mondta az Európai Ügyekért felelős miniszteri biztos a Budapesti Szabadságtéren, az Európa napi rendezvények tegnapi megnyitóján, utalva a június 9-i európai parlamenti választásra. Bóka János hangsúlyozta, az, hogy Magyarország 20 évvel ezelőtt csatlakozott az Európai Unióhoz, nemzeti konszenzuson alapuló döntés volt, amelynek akkor nem volt és most sincsen alternatívája. Hazánk július 1-ével veszi át az EU tanácsának soros elnöki feladatait, amikor tisztességes közvetítőként közös megoldásokat fognak keresni a közös európai problémákra, jelentette ki. Önkormányzati tulajdonban lévő utcák, járdák, hidak és kerékpárutak felújítására pályázhatnak az 5000 lakosúnál kisebb települések a Magyar Falu programban, jelentette be a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. Gyopáros Alpár ismertette, a felhívás keretösszege 5 milliárd forint, út, illetve híd felújítása 45 millió forintig, járda felújítása 10 millió forintig lehet pályázni. Idén 9. alkalommal hirdeti meg az OFA Nonprofit Kft. Nagy sikerű, az év felelős foglalkoztatója pályázatát. A Nemzetgazdasági Minisztérium ismertetése szerint a díjra idén 5 kategóriában pályázhatnak a vállalkozások, elismerés jár a felelős foglalkoztatás terén legjobban teljesítő kisvállalkozásoknak, középvállalkozásoknak, nagyvállalatoknak és az egyéb gazdálkodó szervezeteknek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara külön díjban részesíti a képzés, szakképzés területén leginkább kiemelkedő pályázatot. A korábbiaknál több mint 13 ezeren érkeztek Ukrajnából tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. Az ukrán-magyar határszakaszon 5970-en léptek be, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 7105-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. A rendőrség 31 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. 16 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az URFK a távirati irodát. Az elmúlt héten az ország területén 34 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Izrael új átkelőhelyet nyitott a gázai övezetbe szánt humanitárius segélyszállítmányoknak, a Gáza északi határán kialakított Nyugat Erez nevűt, bár az építkezés még nem fejeződött be teljesen ott. Az első nap mintegy 40 kamionnyi segély haladt át rajta. Izraelben tart az emlékezés napja. Az idei emléknapon elsősorban a Hamász-Palesztin terrorszervezet október 7-i támadásának mintegy 1200 áldozatára, majd az ezután kitört háborúban elesettekre emlékeznek. Egyiptom támogatni fogja a Dél-Afrikai Köztársaság népirtása ágyával Izrael ellen benyújtott keresetét a Hágai Nemzetközi Bíróságon, közölte a kairói külügyminisztérium. A döntést a gázai övezetben élők elleni egyre súlyosabb támadásokra és súlyos humanitárius válságra tekintettel hozták meg. Több nagy amerikai egyetemen palesztin párti tüntetők zavarták meg a diplomázó hallgatók hétvégi záró ünnepségeit. New Yorkban a Manhattan hidat zárták le részlegesen a tiltakozók. Az összesítések szerint az Izrael ellenes, palesztin és Hamász párti tiltakozásokon az elmúlt 3 hét alatt több mint 2500 embert vettek őrizetbe az Egyesült Államokban. Németországban visszaállítanák a 2011-ben megszüntetett kötelező sorkatonai szolgálatot, írta meg a Brit Telegraph. Az egyik javaslat 1 év kötelező katonai szolgálatot írna elő a 18-es fiúknak és lányoknak egyaránt. Egy másik elképzelés szerint csak a fiúkat soroznák be, és közülük sem mindenkit. A harmadik opció toborzó kampányokkal próbálná meg elérni, hogy többen jelentkezzenek a Bundeswehrbe. Az úton átkelő teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, amely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken, a júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres, vagy akár néhány kilométeres távolságban is láthatóak, és közlekednek is. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék nélkül, többfelé élénk széllel telhet a kedd. A hőmérséklet hajnalban 5-6, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség díjátadójával, ezt követően horgászattal, labdarúgással, kosárlabdával, végül pedig kajakkenuval foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség Budapesten tartotta tisztújító közgyűlését. A tagság a 2024-28-as időszakra újra választotta a szervezet elnökének Mocsai Lajost. Az elnökségben ismételten helyet kapott Rakacki Zoltán, a MEAVC elnöke. A közgyűlésen hagyományosan elismerik az egyetemi sportért kiemelkedő munkát végző sportszakemberek munkáját. A miskolci sportvezetők közül ketten is elismerésben részesültek. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség Hajós Alfréd aranyplakettjét dr. Fazekas Csaba, a MEAVC elnökségi tagja kapta, az Elek Ilona emlékérem az egyetemi sport támogatásáért díjat pedig Bene Szilárd, a Miskolci Egyetem sportközpontjának vezetője vehette át. Most őt hallják.
Először is meglepett, mert ugye egy díjra általában nem számít az ember, de mindenképpen nagyon jól esett, és ugye két ilyen díjat kaptunk, dr. Fazekas Csaba, elnök úrnak is szoktam hívni, hiszen ő a megyei kosárlabdaszövetségben elnökként funkcionál, a MEAVC-ban a kosárlabdaszakosztály vezetőjeként és elnökségi tagként, ő a Hajós Alfréd aranyplakettet kapta. Én jó magam pedig az Elek Ilona emlékérmet. Mind a kettő díj olyan sportolókról van elnevezve, ami már önmagában büszkeséggel tölti le az embert. Bár ezek nem életműdíjak, de azért ilyenkor mégis megáll egy picit az ember, és végig gondolja, hogy rendben, hogy jól esik, hogy gondoltak rám, de mégis mi történt itt az elmúlt időszakban, mi az, ami miatt ez így alakulhatott, hogy gondoltak az emberre, és persze volt egy méltatás is, de azért visszagondolva, itt az egész 2012-ben kezdődött, és már itt rögtön a legelején szeretnék megemlíteni három olyan nevet, aki ott volt 2012-ben a Miskolci Egyetem sportéletének reformjánál, és itt van a mai napig, és azt gondolom, hogy nélkülük mi sem érhettük volna ezt a díjat, és ők szerves részét kézik a Miskolci Egyetem sporttörténetnek, és vezetik azt, és nagyon jó irányban haladunk. Ez a három név pedig Boda Péter, Kársa Tamás és Rakacki Zoltán. Ők voltak azok, akik 12-ben megreformálták a MEAVC-ot, a Miskolci Egyetem sportegyesületét, ott kezdtünk el dolgozni mindketten, Fazekas Csabival, majd én a MEAVC mellett szerepet vállaltam a Miskolci Egyetem sportközpontjánál is, melyet a tavalyi évtől fogva már vezetem is, de hát itt az elmúlt 12 éves időszakban azért nagyon sok sportesemény volt. Tehát egyrészt szakosztályvezető úr gyakorlatilag a nulláról építette fel a MEAVC kosárlabda szakosztályát, és stabil résztvevői vagyunk a NB1 B csoportnak kosárlabdában, valamint az egyetemi bajnokságban még eddig nem volt olyan év, hogy nélkülünk rendeztek volna négyes döntőt, és egy ízben ezt el is hódítottuk a bajnoki címet, tehát az is egy óriási büszkeség számunkra, de hogy azért mégis mi történt itt az elmúlt időszakban, nemzetközi szintéren is, 2016-ban tájfutó világbajnokságot rendeztünk, amit abban az évben az év legjobb világbajnokságának neveztek. Majd 17-ben kosárlabda európai egyetemek bajnokságát rendeztük, és hát tavaly rendeztünk tollaslabdában és vízilabdában európai egyetemi bajnokságot, és itt van az idei év, amikor is a legnagyobb európai multisporteseményt rendezzük, az európai egyetemi játékokat. Itt azért ebben az évben várunk Debrecennel közösen kb. 6000 résztvevőt. Ez egy óriási szám, mert itt az elmúlt 50 évben nem volt ilyen magas létszámú sportesemény Magyarországon, és hát szűkebb környezetünkben Miskolcon pedig pláne nem, és valószínűleg a következő években nem is lesz. Tehát ez egy óriási kihívás számunkra, de egy óriási megtiszteltetés is, hogy ebben dolgozhatunk. De hát visszatekintve akár csak a tavalyi évre, amikor kettő Európa-bajnokságot rendeztünk egyszerre, azért volt munka. de azt mondom, hogy ilyenkor utólag már mindig úgy van, hogy az ember megéri. Akkor nem gondolkozik, tehát akkor csinálja, hiszen hiszünk abban, hogy jót csinálunk, hogy jó célért dolgozunk, akár sokat is, hogyha szükséges, de pláne amikor már az ember kipihente a fáradtságokat, akkor jó szívvel tud visszaemlékezni rá. És hát így van ez a tavalyi évi két Európa bajnoksága is. Rengeteget dolgoztunk, rengeteg problémával szembesültünk, rengeteg problémát oldottunk meg, de összességében jót csináltunk, és jó célért csináltuk, és egy nagyszerű felkészülési lépése volt ez az idei egyetemi játékoknak. Tehát ugye az egyetemi sportért végzett munkánkért kaptuk ezeket az elismeréseket, ami egy nagyon jó visszaigazolás egyénileg, hogy mások is látják, és ez egyébként így az egész Miskolci Egyetem sportéletére igaz, hogy mások is látják azt a munkát, amit mi itt elvégzünk. Viszont egy nagyon jó visszaigazolása annak a talán nem túlzás azt mondani, ökoszisztémának, annak a szervezetnek, amit a Miskolci Egyetemen belül működik. Az egyetem vezetése és a Miskolci Egyetem sportélete az szervesen kapcsolódik egymáshoz, és egy olyan környezetet teremt, amiben lehet dolgozni, kell is sokat, de mint ahogy látjuk, érdemes. És megint csak vissza kell oda kanyarodjak, hogy az, hogy én vagy mi megkaptuk ezt a díjat, az egy jó személyes elismerése és egy jó visszajelzés, de igazából a teljes stábunk elismerése is ez, hiszen egyedül mi ebben kevesek lennénk. Ahhoz, hogy mi ilyen elismerést kapjunk, hogy milyen teljesítményt tudjunk leadni, amit mások elismernek, ahhoz kellett az a szervezet, ami mögöttünk áll, és azok a kollégák, akikkel nap mint nap együtt dolgozunk a közös sikereket. Nagyon jó érzés, főleg Fazekas Csabával együtt díjat kapni, hiszen 2012-ben, amikor a MEAFSZ reformja történt, akkor ő az elsők között volt, és ő akkor szólított meg engem először, és csatlakoztam én is még abban az évben a MEAFSZ-hoz, és így 12 év elteltével mind a ketten ugyan itt vagyunk, és ugyanazokért a célokért küzdöttünk, és számos sikert elértünk, ugye lettünk már, ha csak a kosárlabdát említjük, kosárlabdában MEFOB győztesek, és tavaly évben pedig megnyertük a bajnokságot, tehát nagyon szép eredmények vannak mögöttünk, és bízom benne, hogy még sok évig közösen tudunk menni előre. Itt mindig párhuzamosságról kell beszélni, hiszen a MEAFSZ, mint a Miskolci Egyetem Sportegyesülete, azért a 11 szakosztályával nagyon szépen dolgozik. Ott a két kiemelkedő szakosztály, a kosárlabda és a röplabda az élvonalban nagyon szép eredményeket ér el évről évre. Nyilván a lehetőségeink korlátozottak, de azért arra nagyon büszkék vagyunk, hogy minden évben egyrészt a saját utánpótlásunkból is tudunk szép számmal beépíteni játékosokat, a felnőtt csapatban, másrészt pedig hallgatókkal töltjük meg a csapatot. Tehát az a küldetés, amiben mi hiszünk, de hát ezt egy egyetemi sportegyesületként nem is tehetnénk másképp, hogy hiszünk abban, hogy lehet egyszerre magas szinten tanulni és sportolni, és nem kell feladni egyiket sem. Ezt próbáljuk támogatni számos módon. Itt a Miskolci Egyetemen elindult egy élsportolói mentorprogram, ami olyan jól sikerült, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság, amikor idén elindította a kettős karrierprogramját, akkor gyakorlatilag részben a mi programunk alapján alakította ki a saját kettős karrierprogramját, és ott a munkabizottságban az egyik kollégánk is szerepet kapott. Tehát közösen fogunk majd azért dolgozni, hogy országos szinten is az élsportolók a kettős karrier lehetőségét azt megkapják minden egyetemen, és minél jobb feltételeket tudjunk biztosítani ahhoz, hogy egyszerre tudjanak magas szinten sportolni és tanulni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Bene Szilárdot, a Miskolci Egyetem sportközpontjának vezetőjét hallották. Elkezdődött a horgászi dény Borsodabói Zemplén vármegyében is. Megtörtént a fogási naplók leadása, így a Vármegyei Szövetség már számolja a tavalyi évi halfogás mennyiségét. Ez azért fontos, mert már a telepítési időszakban legalább annyi halat kell telepíteni, mint amennyit az elmúlt évben kifogtak a horgászok. aki pedig ezek után szeretné kiváltani az éves horgászengedélyét, már csak büntetéssel együtt teheti meg. A részletekről Kovács G. Zoltánt, a horgászegyesületek Borsodabolyai-Zemplén vármegyei szövetségének elnökét hallják.
Hát a tavasz az mindenkinek a megújulást jelenti, ezzel mi is így vagyunk, horgászok, horgászvezetők. Ugye a csendes álomból, a télből egy intenzív haltelepítéssel kezdtük meg az évet. Folyamatosan zajlik egészen júniusig a keszeg és a pontyféléknek a telepítése. Ez országosan minden horgászegyesületnél, vízkezelő horgászegyesületnél így van. Ilyenkor töltjük föl azokat a medencéket, amit például a Rakacai tónál halnevelésre vásároltunk, ez majd ősszel fog visszakerülni a Rakacai tóba, tehát a telepítési időszakát éljük. A pontyhívás az most kezdődik, és a keszegfélék, a csukasüldő akkorára már le fog csengeni, tehát itt van egy ilyen váltás, amit a horgászoknak nagyon felhívom a figyelmét, hogy ebben az időszakban nagyon óvatosak legyenek, és vigyázzanak, mert a rengeteg ikra pusztulhat el, hogyha olyan halat sértenek meg, vagy olyan halat akarnak elvinni, ami tilalom alatt van. Úgyhogy ez nagyon fontos a ragadozó halak esetében. Kis előnevelt picike csukák kerültek a Tiszába is. Rakacai tóban ma sülők telepítések zajlanak. Úgyhogy Isten igazából most telepítünk, most alapozzuk meg az éves horgászfogáshoz azt a mennyiségű halat, amit úgy gondoljuk, hogy a horgászok a tavalyi év kifogott eredménye alapján, és reményeink szerint a kiváltott horgászengedélyek alapján is biztosítani tudjuk azokat a mennyiségű és nagyságú halakat, amit horgászok szívesen fognak meg. Egyre nagyobb jelentősége van a fogási naplóknak a kitöltésének és az utóéletének. Ezt a horgászok sokszor tehernek, vagy csak elsősorban a helyi horgászrendek megsértése kapcsán érzik fontosnak, hogy be legyen írva a kifogott mennyiség. Nem feltétlen csak erről, ez egy nagyon fontos szempont. Azt most már mindenki tudja, hogy minden fogás utána elektronikus úton rögzítésre kerül. Tehát egyszer nagyon fontos az, hogy szabályosan horgászunk, és ezért a fogási naplókat kitölteni. Másik a jövőnk szempontjából. Mennyi halat fogunk ki egy évbe, mennyit kell telepíteni, a kétféle szám van-e köszönő viszonyban egymással, és ez azért fontos, mert a Horgász Szövetségnek az Agrárminisztérium felé, mint közfeladat ellátáshoz kapcsolódó feladat a haltelepítésről és a fogásokról hiteles jelentéseket kell készíteni. Kettő nagyon szorosan összefügg egymással. Tudom, hogy ez terhes a horgászoknak, meg nem nagyon szeretik a papírmunkát, de az a kérdésünk, hogy ezt vegyék nagyon komolyan, mert mindenki rosszul jár vele. Ugye február 28-áig kellett leadni a fogási naplókat, aki nem adta le, az amikor ebbe az évbe kiváltja majd az engedélyt, akkor szembesül azzal, hogy a fogási naplónak az árát és a horgászengedély árát, ami egyben van, ugye duplán fogja megfizetni a fogási napló árnak az árát. Az is probléma, ha nem tölti ki. Akkor is ugyanez a rendszer működik, hogy a dupláját fogja fizetni a fogási naplónak az árának. A fontossága ez azért, mert a fogási naplóban rögzített adatokat az egyesület összesíti személyenként, és kimutatást készít egyesületenként és országosan összesen, hogy mennyi hal került kifogásra. Ugye mindenki tudja, hogy ma már a haltelepítés nem a régi rendszerben és stílusban zajlik, hanem a haltelepítés, milyen halat telepítünk, milyen hosszúságúak, hány kilót telepítünk, a halgazdálkodási tervvel ennek stimmelni kell. A telepítést előzetesen le kell jelentenünk a Nébik felé, 3 nappal a telepítés előtt, a tervet, pontosan, hogy hol, mikor, mennyi halat és milyen halat telepítünk, és amikor ez a telepítés megtörtént, akkor 8 napon belül a tényt is le kell jelentenünk. Tehát nagyon szigorú elszámolás van a hal telepítésről.
Kovács G. Zoltánt, a Horgász Egyesületek Borsodabolyai-Zemplén Vármegyei Szövetségének elnökét hallották. Huszonkét klub adta le licensz kérelmét a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság 2024-25-ös idényére. Kvaka Árpánot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Érdekes volt ugye a licenckérelem, hiszen a jelenlegi megyei első osztályú egyesületek közül mindenki beadta az amatőr licencet, sőt, ugye volt négy olyan egyesületünk, a Mándok, a Máté Szalka, a Kálósemjén és az Újfehértó, aki MB3-ra is beadta a licencét, tehát amennyiben úgy végeznek a mostani szezon végén, akkor ez a négy egyesület közül, aki a legelőbb végez, ő jogosult lesz arra, hogy az MB3-ba játszon egy osztályozót, és a megyei első osztályhoz pedig a megyei első osztályú, jelenleg megyei első osztályú klubok mellett 6 megye másodosztályú klub is beadta a licencet, viszont a Pannonia ZRT csoportból nem volt olyan egyesület, aki beadta, illetve volt egy egyesület, de ugye neki nem tudtuk elfogadni, hiszen rendkívül hiányos volt az amatőr licenszük, tehát egészen biztos, hogy a Pannonia ZRT-ből nem lesz 2024 őszén megyei első osztályú csapat. A másik két csoportból egyaránt az első három-három helyen álló, jelenleg is a dobogón álló csapatok egyaránt beadták a licencet. Három fület kell kitölteni az IFA rendszeren keresztül, egy óra alatt meg lehet ezt az amatőr licenc füleket kitölteni, van egy gazdasági fül, egy körülbelül gazdasági tervet kell ugye nekik prezentálni, be kell nyújtaniuk azt, amit a NAV felé beszoktak nyújtani az év elején, az előző évi adóbevallást, a különböző edzői végzettségeket, a felnőtt edzőnek, illetve az utánpótlás edzőnek legalább a minimum edzői végzettséget fel kell tudni tölteni, illetve értelemszerűen az első oldal az arról szól, az egyesületek fő adatai, valamint a kapcsolattartó kitöltése, tehát mondom, egy óra alatt meg lehet ezt az egészet tenni.
Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallották. Számtalan sportágat kipróbálhattak azok, akik részt vettek Nyíregyházán a Fitváros programon. A Continental Arénában, a sportuszodában és a két létesítmény parkolójában többek között kosarasok, kézilabdázók, röplabdázók, focisták, atléták, vízilabdázók és vívók népszerűsítették sportágokat. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Tavaly indítottuk, ugye, és akkor is nagy siker volt, ez folytatódik, tehát ebből megállapíthatjuk, hogy szükség van ilyen rendezvényekre. Jönnek az emberek, és családok jönnek. Látjuk, hogy gyerekektől idősekig mindenki itt van, különböző sportágak, azok is, akik valamilyen gyerekek valamilyen sportágat üznek, azok is, akik semmilyet. Vannak városrészi, ugye a VB az a városrészi bajnokság, és hát bent az uszodába és a sportcsarnokban is nagyon sokan vannak. Ez egy nagyon jó program, nagy szükség van rá, és ugye itt a sport mellett még két dolog megjelenik, tudatosan már az elmúlt évben is megjelent. Az egyik a különböző egészségügyi mérések, különösen az időseknek nagyon fontos, másrészt a táplálkozási tanácsadás, mert a mozgás mellé ez is kell, és hát ugye az a legfontosabb, hogy ez nem egy egyszeri alkalom, tehát ez már egy piramisnak a teteje, mert hogy nagyon sok sportolási lehetőség van. Nagyon komoly, tudatos infrastruktúra fejlesztés zajlott. Említhettem az egykori buszat, csak nem is volt a város tulajdona. Megkaptuk ingyenes tulajdonba adása, több mint 2 milliárd forintot a kormánytól felújítottuk, és itt a válogatott meccsek, kupameccsek, bajnoki meccsek mellett ilyen szabadidős programok is vannak, de ez mindenütt így van, az atlétikai centrumunkat is ennek szellemében terveztük meg és építettük meg, hogy ott ugye a Fedett pályás OB Budapestre először idejött, és már 3. éve itt volt, de ott van a szenior sportverseny, meg ott van az ovisoknak is, meg hát van egy rekordtán futópálya, ami a mindenki használat. Ebben a szellemben épül, és nem sokára kész lesz a stadion is, de ez jellemző az uszodára és a jégpályára is, és nekem nagyon jó érzés azt látni, hogy amit gondoltunk, amit szerettünk volna, az megvalósul, mert itt vannak a nyíregyháziak. Apraja nagyja.
Most pedig Farkasinszki Gyulánét, a nyíregyházi kosársuli szakmai igazgatóját hallják.
Az igazság, hogy például több fiú keresetek bennünket, mint lány, de várjuk, végül is messze van még a nap vége, várjuk, hogy a lányok is megkeressenek. Hát igazából ez arról szól szerintem, hogy minden sportágot kipróbálnak a gyerekek, megnézik azt, hogy egyáltalán kosárlabda is mennyire áll közel a szívükhöz. Mi természetesen azért vagyunk itt, hogy megpróbáljuk nekik megmutatni ennek a sportágnak a szépségét. Reméljük, hogy találunk az olyan gyerekeket, akik idővel majd csatlakoznak hozzánk, és ezt a szép sportágot fogják választani.
A rendezvényen részt vett Szikszai Róbert diszkoszvető is, aki sérüléséből tért vissza.
Körülbelül 2,5 hónappal ezelőtt volt egy arthroszkópos térműtétem, ebből próbálunk most ugye visszajönni, már az edzéseken tudok dobni vele. Ugye terhelés is ugyanazt csináljuk szinte, mint amit a sérülés előtt, úgyhogy egy 3 héten belül elvileg, ha minden jól megy, akkor én elkezdek versenyezni.
Szikszai Róbert beszélt az olimpiai kvótáról is.
Maximum a felkészülésbe kerültünk hátrébb, ugye komoly versenyek nem voltak még, hogy májusban indul be a szezon, tehát versenyről nem kellett így lemondanunk, itt maga a felkészülés nyilván így nehezebb volt, hogy 2 hónapig azért másodzés munkát kellett végezni. Elég sok verseny lesz, a menedzseremmel együtt próbálunk az, hogy lehető legtöbb versenyre eljussak, ami jó rangú verseny, de ugye ez attól is függ, hogy a térdem hogy fogja engedni.
Szikszai Róbert beszélt az olimpiai kvótáról is.
Ugye 67 méter kell dobni hozzá, nekem 66-93, tehát ugye nem vagyok tőle messze. Az az automatikus kiutás, akkor utána nem kell nézni semmit, és a világranglistán pedig az első 36 mehet ki, hogyha jól tudom, hogy, és ott pedig ugye ezek a versenyeken a gyűjtött pontok számítanak.
Szikszai Róbertet a Nyíregyházi Sportcentrum diszkoszvetőjét hallották. Hatodik alkalommal szervezték meg az Örök Mozgó Kupát, amely a legnagyobb kajakkenu esemény a borsodi régióban. Révész Zoltán szervezőt hallják.
Volt egy nagyon régi álmunk, én a Csorbatavon nőttem föl, szerettünk volna egy nagyon jó minőségű sportrendezvényt itt Miskolcon a Csorbatavon. Mindig is voltak kajakkenu versenyek, de ezelőtt 6 évvel én azt mondom, hogy egy picit szintet váltottunk, egy picit magasabb színvonalú versenyt sikerült megrendeznünk. Azóta évről évre egyre több egyesület látogat el hozzánk. A Csorbató egyébként egy nagyon szép környezet, és nagyon izgalmas körbe járni, körbe sétálni, és mi a gyerekekkel, a versenyzőkkel gyakran edzési jelleggel körbe szoktuk futni a Csorbatavat. Hagyományos a 10 éves és 18 éves közötti ifjú versenyzők, tehát ők a gyermekkorosztálytól az ifjúsági korosztályig lehet nálunk nevezni. Ami újdonság az idén, hogy az előkészítős korosztályt is megcéloztuk, ők a 8-9 évesek, ők még a Magyar Kajakkenu Szövetség versenyrendszerében nem versenyezhetnek, viszont előkészítősként, tehát a sportra előkészítősként egy ügyességi számot találtuk ki a számukra, illetve nem feledkeztünk el az idősebb korosztályról sem, hiszen a szabadidős és a master korosztályoknak is szervezünk versenyszámokat, valamint a még aktívan versenyző 23-as korosztályoknak is. Majdnem minden régió megrendezi a régiós versenyét, tehát ilyenkor tavasszal egyébként most zajlanak éppen Szolnokon a felnőtt válogató versenyek, az olimpia van a fókuszban, tehát óriási felkészülés zajlik. Volt már a példa, hogy akár Szegedről, vagy akár a ország másik feléből is érkezett hozzánk nevezés. Én azt gondolom, hogy a bárki, aki ellátogat hozzánk, úgyhogy esetleg a kajakkenu sportról még nincsen fogalma, vagy nem látott még ilyet, akkor is egy nagyon színes és nagyon izgalmas rendezvény. A mi telepünk a versenyközpont, mi ott fogunk nyilván egy kis ilyen családi büfét üzemeltetni, különböző versenyszámok, nagyon látványos, sok színes hajó a vízen. Én azt gondolom, hogy akik a kajakkenu sporttal nem foglalkoztak még, azoknak is egy érdekes és színes hétvége. Mi próbálunk mindig reagálni az igényekre. Vannak új versenyszámok, nem akarok a részletekbe belemenni, de például csapathajós versenyeket is rendeztünk, ami eddig nem volt jellemző. Illetve folyamatosan bővül a nevezők létszáma. Mi ebből arra következtetünk, hogy szívesen jönnek hozzánk, jó hangulatú verseny szokott általában itt. Nyilván szeretnénk ezt évről évre folytatni, ez tulajdonképpen egy ilyen tavaszi, nálunk idénynyitó versenyként apostrofáljuk. Szeretnénk, ha ez egyre nagyobb és nagyobb nevező létszámot eredményezne ez a verseny, illetve szeretnénk a minőségét megőrizni, tehát a rendezésnek a minőségét. Maga a Csorbató nem alkalmas országos, vagy akár nemzetközi, illetve a jelenlegi állapotában nem alkalmas nemzetközi, vagy akár országos verseny rendezésére. Természetesen a 80-as években rendeztek itt országos versenyt, és némi fejlesztéssel a Csorbató is alkalmas lehetne erre. Jelenleg egy régiós versenyre alkalmas.
Az előző percekben Révész Zoltánt, az Örök Mozgó Kupa szervezőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben a régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Az elmúlt napokban Lázár János építési és közlekedési miniszter látogatott el Sárospatakra. Az empléni település évekkel ezelőtt elnyerte a kormány támogatását, hogy építhessen egy új fürdőt. Sajnos a támogatást az időközben kialakult háborús helyzet miatt nem használhatta fel a város. A miniszter látogatása alkalmával Aross János polgármester újra elővette a terveket, hogy a beruházás újra tárgyalását kérje.
A terveket elkészítettük, sőt a számlánkon volt 3,5 milliárd forint, amit vissza kellett fizetni az ismert háborús helyzet és a válság miatt. Miniszter úr nagyon gálás volt. Azt mondta, hogy mivel ő minisztériumának a hibájából késhetett, csúszhatott ez a fejlesztés, ezért különös kiemelt figyelmet fog arra fordítani, hogy belátható időn belül, tehát a közeljövőben, ez számomra azt jelenti, hogy idén vagy legkésőbb jövőre ez a fejlesztés az elkezdődhet.
Lázár János miniszter, megismerve a sárospataki fejlesztési terveket, megígérte a sárospatakiaknak és a városvezetésnek, hogy újra tárgyalják a fürdő lehetséges fejlesztését, amely valóban kiugrópont lehet a zempléni kisváros turisztikai szegmensében.
Orbán Viktor kormánya nagyon sok segítséget, támogatást, szavazatot kapott a sárospatakiaktól, és mindig számíthattunk a sárospatakiakra. Másrészt azért is jöttem, mert van itt egy kis probléma, ami miatt illik megkövetnem a sárospatakiakat, hiszen 2022-ben, amikor az ukrán-orosz háború kitört, akkor nagyon sok beruházást le kellett állítanunk, és én voltam az a miniszter, aki Sárospatakon egy beruházást leállított, ez a fürdőépítés, ahol már támogatást is biztosítottunk, és hálásak vagyunk a sárospatakiaknak, hogy ezt tudomásul vették, bár nagyon nehéz volt, és készek voltak ennek a problémának a megoldására és a beruházás elhalasztására. Kevés önkormányzat és kevés városi közösség volt ilyen korrekt velünk, mint Sárospataka.
Juhász Péter, a sárospataki végartófürdő műszaki vezetője elmondta, a Covid után újra utolérte magát a szabadidős létesítmény. Nagy számban érkeznek határon túlról, nem csak egy-egy napra, hanem a kemping szolgáltatásokat igénybe véve hosszabb időre is.
Ha az előző évek látogatói adatait nézzük, azok alapján azt mondhatjuk, hogy ez egy átlagosnak mondható látogatói létszám, és gyakorlatilag az a tapasztalat, hogy a korábbi elmúlt évekhez viszonyítva az a tendencia látszik, hogy augusztus 20-a után nem ér véget a szezon, hanem tovább látogatják a vendégek a fürdőt nagyobb létszámban, akár még a szeptember első egy-két hete is jelentős vendégforgalmat bonyolít, úgyhogy ennek fényében a 135 ezer fős augusztus 15-ig ide látogató vendég létszám az egy biztató adat, hogy az egész évet, hogyha összességében nézzük, akkor kedvezően tudjuk zárni. A határmenti településekről, de talán távolabbról is, Szlovákiából ellátogatnak hozzánk vendégek, buszokkal, illetve családok, autókkal is érkeznek hozzánk. A kempinget viszont a lengyel vendégeink számára közkedvelt, hiszen talán az út hossza miatt eltöltenek itt pár napot, és igénybe veszik a kemping szolgáltatásait. Ennek köszönhető, hogy a kempingben a nemzetiségek megoszlása tekintetében a lengyel vendégek a legnagyobb számban vannak. 80% körülbelül a lengyel vendégek a kempingben. A tulajdonos önkormányzat kedvezményekkel segíti a sárospataki lakosság fürdő látogatását, és ezzel többen élnek is. Ők igénybe vehetik a fürdő szolgáltatásait kedvező áron. Ezzel szeretnénk azt támogatni, hogy a helyiek is igénybe vegyék ezeket a szolgáltatásokat. Továbbá a helyi közönség számára a fürdő 6 órától nyitva van, és úszási lehetőséget biztosítunk az úszómedencében, tehát valaki munkakezdés előtt szeretne egyet úszni, arra is van lehetőség.
Egy
emlékparkkal tisztelektek tímáron a faluból származó Sólya Miklós görög katolikus áldozópap előtt, aki 40 évig szolgált Hodászon, és egyike volt azoknak, akik megteremtették a cigánypasztorációt hazánkban. A park szentelésén elhangzott, hogy Sólya Miklós minden cigányemberhez úgy közeledett, hogy meglátta bennük a jót, és ki akarta emelni őket a szegénységből és a reménytelenségből. Most Pásztor Tamást, a tímári görög katolikus egyházközség világi elnökét hallják.
Háromszoros minőségemben vagyok itt, mint házigazda. Először is, mint a tímári önkormányzat képviselőtestületének a tagja, tímári görög katolikus egyházközségnek a jelenleg éppen világi elnöke, és legfontosabbként, mint a Sólya család egy távoli, de mégiscsak a Sólya családnak egy tagja. Köszöntésem az a hodásziaknak szól, miattunk tímáriak önöknek egy papot. Önök voltak olyan szívesek, hogy először elfogadták, utána befogadták. Amennyire én tudom, nem csak ő változtatta meg önöket, hanem önök is változtattak, és jobbá tették. Szerintem nagyon-nagyon sokan örülnek, hogy személyesen találkozhattak vele. Akik nem, azok pedig sajnálhatják, hogy nem láthatták élőben. És nem utolsó sorban a családot, mert ugye mindig úgy emlékezünk meg, hogy nekem Miklós bátya lesz, elnézést kérlek a család, hogy így nevezzük, mindig Miklós bátyáról szólnak a történetek, róla emlékszünk meg, de legalább olyan fontos a mögötte lévők, feleség és anya, gyerekek, akik ott voltak vele, végig küzdötték azokat az éveket, amelyet az ország több pontján, de legfontosabban ugye természetesen Hodászon töltöttek. Amiért itt vagyunk, ugye ez a ki fogunk menni, és akkor ugye természetesen meg fogjuk tekinteni az emlékművet, az gyakorlatilag két embernek a mondjuk így közös kooperációjának az eredménye. Az egyik a Türk János polgármester úrés. Annyit kell tudni, hogy volt egy ötlet, hogy a parkot tegyük szebbé. És édesanyámnak, ki sajnos 3 éve már nincs közöttünk, pont most volt az évfordulója a héten, ő már nem élhette meg. Az ő ötlete volt az, hogy legyen valami, ami emlékeztet a falunk egyik legnagyobb szülöttjére. Ugye atya annyit kért, hogy mondjak egy történetet, mi a családban elhangzik, vagy elhangzott, vagy legalábbis amit tudunk, hogy személyesebbé tegyük az emlékezést. Édesanyámnak volt egy beszéd, nagyon szép beszédeket írt, amikor ugyanitt állt és mesélt, és megemlékezett, és köszöntötte az akkori vendégeket és híveket. De még én is emlékszem rá, hogy amikor volt a 80 éves évforduló, és volt a miséje, és neki volt egy mondata. Ugye én nagyon elfogult vagyok a falunkkal, de aki ismer engem, az pontosan tudja, hogy mikor ő az esti imáját el akarja végezni, előtte mindig megkeres ezt az irányt, amelyre tímár van. És emlékezik ránk, és az ima az nekünk is szól. Azt kívánom mindenkinek, azt kívánom a családnak is, hogy egy magot elültettünk, és lett belőle egy park, egy fizikai emlék. Ők is gondoljanak ránk tímára, ahogy mi is gondolunk az egész családdal és Miklós bátyára, és azt hiszem ez az emlékmű arra pontosan jó lesz, hogy legyen egy alkalom, ha más nem. Ahol elfordulni, hogy legyen oka annak, hogy még többször jöjjetek el és jöjjenek el hozzánk, mert nagyon-nagyon szívesen látjuk, és fogadjuk őket vissza minél többször a mi kis falunkba tímáron.
Fejlesztésekben gazdag évelén izmező zombor. Nyertes pályázatainak megvalósítása idén tavaszra datálódik. Úgy szintén tavasszal kezdődhet a település főútjának zöldítése is, amely által új településkép alakulhat ki. Radó Béla polgármestert hallják.
Valóban egy nagyon fontos év elé nézünk sok szempontból. Nagyon sok tervünk van már, ami részben már most meg van alapozva. Van 3 olyan pályázatunk, amit már az elmúlt évben elnyertünk. Most évvégén lezajlott a közbeszerzés is, és reményeink szerint a tavasszal el tudnak kezdődni a munkák. Hadd említsem meg ezt a 3 pályázatot. Az egyik egy csapadékvíz elvezető rendszernek a a felújítása, 130 millió forint értékbe, ez az Árpád utcát és a Dobó utcát érinti. Itt 80%-ban már elkészült az előző években a csapadék vízelvezető rendszernek a rekonstrukciója, és a maradék 20%-ot fogjuk most a tavasszal megvalósítani. A másik az egy energetikai beruházás, ami az iskolát érinti. Az iskolának is azt az épületét, ami több mint 100 éves, ahol a konyha, az ebédlő és a régi torna szoba kap helyet. Ez az épület fog megújulni, új nyilászárókat fognak beépíteni, illetve külső szigetelést fog kapni az épület, valamint napelemeket a tetőre. Ez 170 millió forintból fog megvalósulni még ebbe az évbe. És talán ami a szívemhez a legközelebb áll, az egy zöld beruházás, aminek keretében az Árpád és a Dobó utcán szintén most tavasszal 300 darab gömbfát fogunk telepíteni, valamint 300 darab parkrózsát, és olyan színes, szép, egységes színfoltja lesz ennek a településnek. Ugye ez a 3614-es út az Árpád-Dobó utcát érinti, hogy aki keresztül fog haladni ezen a falun, akkor egy gyönyörű, szép, egységes gömbfákból álló fasort, illetve rózsákat fog majd látni, és bízom benne, hogy az itt élők legnagyobb örömére és megelégedésére fog majd szolgálni, hiszen ilyen irányú munkát már folytattunk a Rákóczi úton 6-7 évvel ezelőtt, amikor is az 1100 méteres útszakaszt teljes egészében kicseréltük térburkolt kőre, illetve a járdát is nagyon szép kandellábereket telepítettünk, és gyönyörű szép gömbfákat ültettünk. Akkor az ott élő lakosság egy kicsit nehezményezte, hogy a meglévő fákat, gesztenyefákat eltávolítottuk. Hozzá kell tennem, hogy ezek gyakorlatilag mind betegek voltak, mert már több évtizedesek voltak. Helyette ültettünk gyönyörű szép gömbhás levelű fákat, és mostanra kezd beérni az a munka és az az elképzelés, most már az ott lakók és a településen élők is láthatják, hogy a környékbeli települések egyik legszebb főutcája a miénk ezekkel a fákkal, és bízom benne, hogy az Árpád-Dobó úton tavasszal elültetendő fák után néhány évvel ugyanezt fogják az emberek gondolni.
Kétszintes kiállító térrel bővült a Miskolci Herman Otto Múzeum. A Titkos és a Publikus címet viselő kiállítás két nagy magángyűjtemény mutat be, és a Kövesi, valamint a Petró kollekción keresztül a műgyűjtés hazai világát ismerhetik meg a látogatók. A Miskolc Annó című kiállításon pedig időutazónak érezhetjük magunkat a két világháború közötti békebeli Miskolcon. A megnyitó ünnepségen Szolyák Péter, a Herman Otto Múzeum igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
Nagy izgalommal és hát kicsit lélegzet visszafolytva várjuk, hogy vajon egy-két óra múlva, amikor már megtekintették az új épület komplexumot és annak két tündöklő ékszerét, a Titkos és a Publikus és a Miskolc Annó című állandó tárlatokat, vajon tudnak-e majd osztozni büszkeségünkben is? 143 ember büszkeségében, és persze külön az enyémben, amelynek fókuszában 142-en állnak. A Herman Otto Múzeum közösségéről beszélek. 2016-17-re világossá vált, hogy a majdan megépülő, most már itt lévő múzeumi szár könnyebben fogadhat majd be egy képtárat, mint a népviseleti gyűjteményt, melynek a sorsa így egy időre, egy kis időre holdpontra jutott. És hogy miért vetődhetett fel egyáltalán a képtári gondolat? Mert 2013-ban előkerült egy addig rejtve őrzött gyönyörű műgyűjtemény, Kövesi István újlipótvárosi mészárosmester festmény gyűjteménye. Sokszor elmondott tény, hogy 115 darabból állt, és az 1870 és 1976 között készült alkotásokat tartalmazta ez a kollekció, amelyet a Magyar Nemzeti Bank vásárolt meg 2014-ben, és 2015-től, és ez igazán nagy büszkeségünk, letétként a Herman Otto Múzeumra bízta, azóta is ugye itt van. Ez adta meg a lehetőséget arra, hogy az intézményünk képzőművészeti tárának és korábbi kiállításának az alapját adó Dr. Petró Sándor féle gyűjteménnyel összerendezett, egyébként új szemléletű tárlatnak adhassunk helyet, mely, ahogy említésre került, és még valószínűleg már fog sokszor, 250 év magyar festészetét is összefoglalja egyben, kiállítás koncepciójáért, a forgatókönyvekért, valamint a Titkos és a Publikus című kiállítás installáció terveiért Pirint Andrea művészettörténész és osztályvezető kolléganőmet illeti örökös hálat, itt ül egyébként a második sorban. Lényegében ő volt mindvégig a lelke és a motorja a képtárprojektnek szakmai oldalról. Ebben a munkában hű fegyverhordozói voltak Barkóczi Ákos, Jakab Mátyás András és Kapusi Krisztián kollégáim.
Petrányi Zsolt, a Szép Művészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató helyettese a tárlatok különlegességét emelte ki.
Az alsó szinten kapott helyet a két magángyűjtemény, Petró Sándor és Kövesi István kollekciójának bemutatása, ami egyszerre tud a magyar művészet történetéről beszélni, és egyszerre a gyűjtés második világháború és rendszerváltás közti kontextusáról, ami nem csak a szocializmus alatti elkötelezett művészetvásárlás motivációiba, intézményrendszerébe vezet be, hanem a gyűjtő művészethez való viszonyát is megmutatja. Az akkori értelmiség olyan körei, mint az ügyvédek vagy az orvosok művészet szeretete, a magyar művészet történet újraértékeléséhez vezettek a II. Világháború után, de az értelmiségen kívülről érkezett Kövesi István esete is azt mutatja, hogy bár a műkereskedelemben a művek árazása az akkori munka és bérértékek összefüggéseiben lett meghatározva, mégiscsak keveseknek engedhetett meg a műgyűjtés lehetősége. A tárlat a kollekciókon keresztül nem csak a műgyűjtésnek ezt a történetét, hanem két személyiséget is bemutat, és a gyűjteményükön keresztül a magyar művészet történetét is felvázolja, de leginkább a művészet és a művek szeretetét kívánja átadni a nézőknek. A felső emeleten berendezett várostörténeti kiállítást én 2 órával ezelőtt néztem meg a rendezőkkel, és nagyon érdekes volt az, hogy fölmerült az a kérdés, amikor körbejártunk, hogy vajon egy külsősnek, aki mondjuk nem miskolci lakosról és Miskolcról érkezett, érdeklődést nyújtott-e, vagy érdekességet adhat-e az a tárlat. Hát abszolút bebizonyosodott, és visszaigazoltam, hogy igen, hogy számomra is borzasztóan izgalmas volt végignézni a város fejlődését és a város történetét, és azt, hogy milyen korabeli dokumentumok, korabeli műalkotások révén dokumentálható és elevenítettük fel ez a kép. Itt a központi téma Miskolc imázsának, a kialakításának a hőskora volt, amikor Trianon után a város a régió központjává vár, így városfejlesztési folyamatok sora indulhatott el az 1920 és 1940 közötti időszakban. A kiállítás művészeti alkotásokon keresztül érzékelteti ezt a folyamatot, de olyan látványos hangelemeket kínál, amelyek a várostörténeti felfedezést érzékletessé teszik a látogató számára.
Elkezdődött a horgász idény Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Megtörtént a fogási naplók leadása, így a vármegyei szövetség már számolja a tavalyi évi halfogás mennyiségét. Ez azért fontos, mert már a telepítési időszakban legalább annyi halat kell telepíteni, mint amennyit az elmúlt évben kifogtak a horgászok. Aki pedig ezek után szeretné kiváltani az éves horgászengedélyét, már csak büntetéssel együtt teheti meg. A részletekről Kovács G. Zoltán, a Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szövetségének elnöke adott tájékoztatást.
Hát a tavasz az mindenkinek a megújulást jelenti, ezzel mi is így vagyunk, horgászok, horgászvezetők. Ugye a csendes álomból, a télből egy intenzív haltelepítéssel kezdtük meg az évet. Folyamatosan zajlik egészen júniusig a keszeg és a pontyféléknek a telepítése. Ez országosan minden horgászegyesületnél, vízkezelő horgászegyesületnél így van. Ilyenkor töltjük föl azokat a medencéket, amit például a Rakacai-tónál halnevelésre vásároltunk. Ez majd ősszel fog visszakerülni a Rakacai-tóba, tehát a telepítési időszakát éljük. A ponthívás az most kezdődik, és a keszegfélék, a csukasüldő akkorára már le fog csengeni, tehát itt van egy ilyen váltás, amit a horgászoknak nagyon felhívom a figyelmét, hogy ebben az időszakban nagyon óvatosak legyenek, és vigyázzanak, mert a rengeteg ikra pusztulhat el, hogyha olyan halat sértenek meg, vagy olyan halat akarnak elvinni, ami tilalom alatt van. Úgyhogy ez nagyon fontos. A ragadozó halak esetében kis előnevelt picike csukák kerültek a Tiszába is. A Rakacai-tóban ma sülők telepítések zajlanak, úgyhogy Isten igazából most telepítünk, most alapozzuk meg az éves horgászfogáshoz azt a mennyiségű halat, amit úgy gondoljuk, hogy a horgászok a tavalyi év kifogott eredménye alapján és reményeink szerint a kiváltott horgászengedélyek alapján is biztosítani tudjuk azokat a mennyiségű és nagyságú halakat, amit horgászok szívesen fognak meg. Egyre nagyobb jelentősége van a fogási naplóknak a kitöltésének és az utóéletének. Ezt a horgászok sokszor tehernek, vagy csak elsősorban a helyi horgászrendek megsértése kapcsán érzik fontosnak, hogy be legyen írva a kifogott mennyiség. Nem feltétlen csak erről, ez egy nagyon fontos szempont. Azt most már mindenki tudja, hogy minden fogás utána elektronikus úton rögzítésre kerül. Tehát egyszer nagyon fontos az, hogy szabályosan horgászunk, és ezért a fogási naplókat kitölteni. Másik a jövőnk szempontjából. Mennyi halat fogunk ki egy évbe? Mennyit kell telepíteni, a kétféle szám van-e köszönő viszonyban egymással, és ez azért fontos, mert a Horgász Szövetségnek az Agrárminisztérium felé, mint közfeladat ellátáshoz kapcsolódó feladat a haltelepítésről és a fogásokról hiteles jelentéseket kell készíteni. Kettő nagyon szorosan összefügg egymással. Tudom, hogy ez terhes a horgászoknak, meg nem nagyon szeretik a papírmunkát, de az a kérdésünk, hogy ezt vegyék nagyon komolyan, mert mindenki rosszul jár vele. Ugye február 28-áig kellett leadni a fogási naplókat, aki nem adta le, az amikor ebbe az évbe kiváltja majd az engedélyt, akkor szembesül azzal, hogy a fogási naplónak az árát és a horgász engedély árát, ami egyben van, ugye duplán fogja megfizetni a fogási naplóárnak az árát. Az is probléma, ha nem tölti ki. Akkor is ugyanez a rendszer működik, hogy a dupláját fogja fizetni a fogási naplónak az árának. A fontossága ez azért, mert a fogási naplóban rögzített adatokat az egyesület összesíti személyenként, és kimutatást készít egyesületenként és országosan összesen, hogy mennyi hal került kifogásra. Ugye mindenki tudja, hogy ma már a haltelepítés nem a régi rendszerben és stílusban zajlik, hanem a haltelepítés milyen halat telepítünk, milyen hosszúságúak, hány kilót telepítünk, a halgazdálkodási tervvel ennek stimmelni kell. A telepítést előzetesen le kell jelentenünk a NÉBIK felé, 3 nappal a telepítés előtt, a tervet, pontosan, hogy hol, mikor, mennyi halat és milyen halat telepítünk, és amikor ez a telepítés megtörtént, akkor 8 napon belül a tényt is le kell jelentenünk. Tehát nagyon szigorú elszámolás van a hal telepítésről.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb 1 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Thank you.
Kedves hallgatóink,